Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai csütörtöki Jó Hírek szerkesztője. A 777blog.hu honlapon egy keresztény dietetikussal készült interjút olvashatunk. Keresztény dietetikusként nem csak szakmaként, hanem hivatásként is tekint az étkezéssel kapcsolatos munkájára. Mivel számára a környezetvédelem is fontos, olyan gondolkodásmódra irányítja figyelmünket, amelyben a táplálkozásunkkal a testünket és a teremtett világot is védjük. Azt, hogy hogyan függ össze a táplálkozás a teremtésvédelemmel, hamarosan megtudhatjuk Szabó Adrián dietetikustól, aki már a telefonvonalban van, és akit szeretettel köszöntök.
Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és az is kedves Éva. Igen, és akkor már válaszoltok is az első kérdést.
Akkor mondanám is az első kérdést, mert ha felmerül az, hogy hogyan tudnánk megőrizni a teremtett világunkat, akkor általában az embereknek az jut eszébe, hogy kevesebb műanyagot használunk, szelektíven gyűjtjük a szemetet, vagy a biohulladékot komposztáljuk, de valószínűleg nagyon kevés embernek jut eszébe az, hogy a táplálkozásunkkal is befolyásolhatjuk a teremtett világ védelmét, vagy éppen szennyezését. Tehát a kérdés akkor az, hogy hogyan függ össze a dietetikus munkája a teremtett világ védelmével.
Nekem erre a kérdésre elsősorban a kórházi munkám és a magárendeléseim jutnak eszembe, ugyanis én dietetikusként az emberrel foglalkozom, mint ugye a teremtés koronájával, és amellett, hogy én akutan foglalkozom egy adott beteggel egy műtét utáni szituációban, vagy egy krónikus betegség kapcsán, akkor mindig elmondom nekik a hosszú távú egészség megőrzéssel kapcsolatos javaslatomat is, ugyanis nagyon fontos az egészség kapcsán, vagy a táplálkozás kapcsán az egészség megőrzés, hogy vigyázzunk a fizikumunkra, hiszen ugye a test a lélek temploma.
A média napjainkban arra bíztat, hogy különböző tőlünk akár több ezer kilométerre termő magokat, gyümölcsöket együnk, és ez hozzájárul az egészségünk megóvásához. Valóban így van ez?
Hát, hogyha erre gyorsan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, mert hogyha valaki változatosan fogyaszt olajos magvakat, gyümölcsöket, különböző zöldségeket, akkor az segít az egészséges táplálkozás kialakításában, mert így például valaki nem egy oldalon csak sokit másol. Azonban az kérdés, hogy a messziről importált élelmiszerek, csomagolatlan olajos magvak, gyümölcsök, zöldségek hány kézen mennek át, meg milyen minőségmegőrző procedúrákon mennek keresztül, amíg végül az asztalunkra jutnak, vagy hogy ennyi idő alatt mennyi vitamin bomlik le, mennyi értékes zsírsav oxidálódik. Így ha bővebben szeretnék válaszolni erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy az import alapanyag nem mindig egyértelműen egészséges, valamint a környezetünkre nézve pedig de biztos, hogy nem egészséges.
Hát gondolom, én most arra is gondolok itt, hogy akkor, amikor az utakon látjuk ezeket az óriási nagy kamionokat szágoldozni, több ezer kilométerről hozzák a különböző olyan árukat, ami esetleg még Magyarországon is megterem, jóval messzebbről, hogy akkor azzal is szennyezik a környezetet, tehát a kamionoknak a mozgása. Tehát,
igen, ezért is volt ez a záró gondolatom erre a kérdésre, hogy a mi egészségünk szempontjából biztos, hogy egészségesebb a hazai, de hogyha még nem is biztos, hogy tökéletesen tudom mérni a különbséget az egészségre gyakorolt hatásból, a környezet szempontjából biztos, hogy egészségtelenek az import élelmiszereink.
És akkor megint csak visszatérek a hazai termékekre, ugye egy 60-70-80 évvel ezelőtt zömmel magyar termékeket fogyasztottak így az emberek. Van. Tehát most, hogyha a hazai termék, esetleg csak hazai termékeket fogyasztunk, ami itt terem meg az országban, akkor még mondhatjuk azt, hogy most egészségesen étkezünk?
Természetesen, hogyha én nem így hinném, és még inkább nem így tudnám, akkor nem írtam volna meg a könyvemet, és most engedje meg, pillanatra kitérjek így a könyvemre, hogyha esetleg a hallgatók nem olvasták volna a 777-en megjelent cikket, hogy a könyv címe az, hogy Magyar Superfood, ez online is megrendelhető a kiadótól, vagy már nagyon sok könyvesboltban is megtalálható, illetve szerencsére olyan sokan ismerték fel a téma fontosságát, hogy már sokan megrendelték, úgyhogy akár jó eséllyel már egy ismerőstől is kölcsön lehet kérni a könyvet. Tehát a könyv címében ez a superfood, ez azt jelenti, hogy egyébként kiemelkedő, egészségre pozitívan ható, tulajdonságú élelmiszer, mely gyakori tévhitel ellentétben nem csak a banán lehet, vagy a chia mag, vagy a grapefruit, vagy a lazac, hanem pont, hogy azt írom le a könyvbe, hogy a hazai paprika, a paradicsom abszolút lehet egy ilyen szuper hatással, vagy szuper tulajdonságokkal rendelkező táplálékunk. És igyekeztem talán nem az összes, mert annyi fantasztikus dolog van Magyarországon, de lehető legtöbb Magyarországon megtermő zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvat, gabonát felsorolni, és mindegyikről kiemelni egy-egy szuper tulajdonságot, hogy lássuk, hogy milyen milyen gazdagok vagyunk ezekben a szuper nyersanyagokban. És akkor nem csak bemutatom őket, hanem természetesen receptek, meg konyhatechnológiai tippek is vannak, hogy hogyan lehet ezeket a mindennapokban felhasználni.
Az önnel készített interjúban úgy fogalmazott, hogy a pénzem szavazat a nénire, hogy legközelebb is legyen ott a piacon, valamint egy nem szavazat a föld energiáit kizsákmányoló monokultúrás lencseóriásra, vagy akár más termelőre, gondolom, hogy itt általában termelőre gondol, illetve amikor a nénit említi, a piacon áruló nénit, arra gondol, hogy a magyar termelőre. Mit értett ez alatt?
Itt azt próbáltam elmagyarázni, hogy amiért fizetünk, azzal az adott termék fennmaradását támogatjuk. Amit meg nem veszünk meg, azt úgymond leszavazzuk, hogy legközelebb ne legyen ott, ugyanis a mi pénzünk az, bár így egy saját példán talán nem elég kézzelfogható, de a mi pénzünk az akkor is kell ahhoz, hogy működésben maradjon az adott rendszer, akár a monokultúrás lencseóriás, amit a kanadai hatalmas lencse termesztőföldekre gondolok, vagy hogy a néni legközelebb megtermelhesse azt az adott kismarék lencsét, és hogyha mi nem fizetünk, mondjuk annyit például kevesebb banánt veszünk, mert megtanulunk mondjuk mással édesíteni, vagy mással krémes állagot elérni, vagy megtanuljuk a sportoláshoz szükséges ásványanyagokat mással bevinni, mint banánnal, akkor egyszerűen, ha kevesebb banánt fogyasztanak az emberek, akkor kevesebbet fognak rendelni a nagy élelmiszerláncok, és akkor egyszer csak kevesebb import áru érkezik az országba. De az az igazság, hogy ezek összességében nagyon bonyolult dolgok, melyeket én mondjuk dietetikusként nem biztos, hogy mindig tökéletesen látok át, de szeretnék elmondani egy példát, amivel az én döntési mechanizmusomat tudom bemutatni. Én például nem eszem kesudiót, mióta tudom, hogy Indiában milyen körülmények között dolgozzák fel, hogy az egész világot elláthassák kesúval. És én úgy döntöttem, hogy a pénzemmel nem szavazok arra, hogy igen, ez számomra egy jó szívvel támogatott, fenntartható munkavégzési forma. Emellett persze felmerült bennem, hogy mi történik azokkal az emberekkel, hogyha egyik pillanatra a másikra a világon senki nem vásárolna kesudiót. Szóval úgy érzem, hogy ez az én dietetikai kompetenciámon túlmutat. Ettől függetlenül én, vagy inkább emellett, én azt hiszem, hogy emberként egy jó döntés volt, amikor úgy döntöttem, hogy a hazai kistermelőket támogatom a vásárlásaimmal, és akkor ezzel nem csak őket támogatom, hanem az egészségemért is teszek, mert a szezonális és a helyi termékek azért, lássuk be, nem csak azért jó, mert támogatom a termelőt, hanem igenis számomra is egészséges, és ez azt gondolom, hogy ez egy védhető döntés, még akkor is, ha nem látom át, hogy hogyan működnek pontosan ezek a nagyvállalatok. Illetve még itt, hogyha már a monokultúrás lencsét kiemelte, ezt meg azért tartottam fontosnak ott a 777-es interjúban említeni, mert sokan nem értik, hogy miért támogatjuk annyira a kistermelőit, mert a monokultúrással, tehát az egyetlen egyféle terményre szakosodott, hatalmas területen termesztett nyersanyaggal az a baj, hogy a talajnak ilyenkor egyoldalú a kihasználtsága, sokkal intenzívebben kimerül a talaj, tehát rossz lesz a föld minősége, illetve az ilyen ültetvényeknek a kórokozókkal szembeni védelme is agresszívabb lépéseket követel, mely a növényvédőszer maradék bevitel veszélyét is magába hordozza.
És egy percünk van még a következő kérdésre, de szeretném megkérdezni, hogy röviden mit javasolna a magyar vásárlóknak, mire figyeljenek, min változtassanak, ha szeretnék a bolygónkat megvédeni? Tehát itt arra gondolok, hogy azon kívül, amit elmondott, esetleg a gondolkodásmódunkon is kell változtatni?
Akkor próbálom gyorsan elmondani, hogy én első lépésként szoktam javasolni a piacra járást, hogy szálljunk időt, figyelmet arra, hogy mit veszünk meg. Egyrészt azért is, mert akkor az egészségünkre is tudunk figyelni, másrészt most így a piacra járás mellett ebben a kis időben inkább azt szeretném elmondani, hogy nem kötelezően nulladik lépés a piacra járáshoz, hogy vegyünk egy csomó üveget, textilzsákot, ugyanis a legkörnyezet tudatosabb termék a le nem gyártott termék. Tehát ha mi szeretnénk zacskóval kimenni a piacra zöldséget meg gyümölcsöt vásárolni, akkor ahhoz nem kell anyagot vásárolnunk a boltból, hanem a már meglévő dolgainkat használjuk bátran, illetve hogyha műanyag doboz van otthon, akkor bátran induljunk el a műanyag dobozzal a piacra, vagy akár a szupermarketbe is. És akkor én hagyd zárjam egy ilyen személyes dologgal, hogy nekem például igen, vettem piacra járáshoz zacskót, de ez a piacon egy hölgy, az otthon nem használt függönyből varta ezeket a zsákokat, és én azt javaslom, hogy szálljon mindenki egy kis időt arra, hogy megtalálja a saját magának legjobban kivitelezhető kis változásokat, kis lépéseket.
Köszönöm szépen Szabó Adra ennek az elmondottakat, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
És még egy programra hívnám fel a figyelmet, ez éppen ma kezdődik. A Veszprémi Érsekség honlapján olvashatjuk, hogy a Jézus műhelyében elnevezésű lelki gyakorlatsorozat részeseiként hétről hétre odaléphetünk a mester munkaasztalához, hogy tanuljunk tőle. Együtt dolgozzunk vele, engedve neki azt is, hogy rajtunk, bennünk is munkálkodjon. Első alkalommal 2020. június 11-én, csütörtökön, tehát a mai napon, 18 órakor pillanthatunk be Jézus műhelyébe a Veszprémi Főegyházmegye online felületein közvetített formában. A későbbiekben a műhelybe látogatók mind személyesen, az adott helyszínen, mind online módon be tudnak kapcsolódni a lelki gyakorlatokba, melyeknek állandó része a tanítás, elmélkedés, illetve gyakorlati foglalkozás, valamint a személyes elmélyülést szolgáló ima, szentségimádás. Jézus műhelyébe azért térünk be, hogy rendszeresen részesei lehessünk egy Isten kapcsolatunkban megerősödést nyújtó lelki gyakorlatnak. Az alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a vasárnapi szentmise látogatásokon túl legalább egy további alkalommal minőségi időt töltsünk el Istennel, akár a zsúfolt hétköznapokban is. A lelki gyakorlatok minden héten csütörtök 18 órakor kezdődnek, az egyes alkalmak időtartama körülbelül másfél-két óra. A helyszínek, résztvevők, a tanítások, foglalkozások témái alkalomról alkalomra rugalmasan változnak. A helyszínekről a Veszprémi Érsekség honlapján tájékozódhatnak mindazok, akik szeretnének bepillantást nyerni Jézus műhelybe. Kedves hallgatóink, ezzel a mai Jó Hírek magazin műsorunk végéhez ért. Elköszön a műsorvezető Patkoló Éva, a technikusi munkát köszönöm Sije Gábornak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádió mellett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó Hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.